Drága szeretet mennyei atyánk, drága Úr Jézus, drága Szent Szellem, köszöntünk titeket a Jézus drága szent nevében, a Szent Háromság egy Isten. Köszönjük, hogy drága Szent Szellem, ma itt vagy a földön, és vezeted az életünket, irányítasz bennünket, segítesz minket, vigasztasz bennünket. Köszönjük, mennyei atyám, hogy elküldted a te erődet erre a földre, a mi szívünkbe, hogy be tudjuk fogadni. És köszönjük, hogy ezáltal megújítod az életünket, a földi sátorházunkat, és köszönjük neked, hogy ez a Szent Szellem megtanít minket mindenre, ami a te akaratodban van. Hálával teljes a szívünk, mennyei atyám, hogy itt lehetünk a mai napon is, és szolgálhatunk téged. Köszönjük, hogy megnyitod a szánkat a szólásra, a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy a te igédet szólhatjuk, és az az ige élővé válik, és eljut oda, ahova kell, és megújítja az életeket, megújítja a lelkeket, megújítja a testeket a Jézus nevében, és levág minden rendellenes elváltozást a testekből. Köszönjük ezt, mennyei atyám, hogy új életünk van, mert te megszabadítottál a bűnátkától, a drága fiad által. Köszönjük ezt az Úr Jézusnak, köszönjük, hogy gyógyultak vagyunk, hogy szabadok vagyunk minden kárhoztatástól, hogy szabadok vagyunk minden félelemtől a Jézus nevében. Köszönjük, hogy bőséges életet élhetünk a te dicsőségedben, atyám. Hálával teljes a szívünk. Köszöntöm az itt jelenlevőket. Köszöntöm azokat, akik hallgatnak minket az interneten. Megáldom az életeteket Jézus nevében, és köszönöm, hogy a drága ige fele fordítottátok a szíveteket, és hogy a mai napon is az időtöket ide szántátok az Úr Jézus tiszteletére. Hálával teljes a szívünk, Uram, a te jóságodért, a te szeretetedért, amely kitöltetett a mi szívünkbe Szent Szellem által. Köszönjük, mennyei atyám, hogy most mi itt élhetünk a földön, és megcselekedhetjük a te akaratodat, és azokat, amiket Jézus cselekedett, sőt, nagyobbakat is teszünk annál. Köszönjük, hogy hirdethetjük az evangéliumot minden népnek, az egész világon, és köszönjük, hogy a te erőd kiárad rajtunk keresztül, és gyógyulások, jelek, csodák történnek a mai napon is, a Jézus nevében. Amen, 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 amen. Zsebkendőkre vetjük kezeinket.
Köszönjük, drága mennyei atyánk, a te jelenlétedet. Köszönjük, Szent Szellem, azt a tüzet, amit elhoztál a pünköstkor a számunkra. Dicsérünk, magasztalunk téged. Hálát adunk, hogy a természet feletti erő birtokosai lehetünk, és munkába állítjuk ezt a hatalmas erőt, amit Isten nekünk adott, hogy győztes életet élhessünk, és mi ezáltal több, mint győztesek vagyunk Krisztusban. Kiárasztjuk a feltámadás erejét, a szolgálóangyalok seregét, a Zsoltár 41-91 tizedtől-fizetők védelmét, a Szentvér oltalmát, az isteni védősövényt, hogy munkálkodjon mindannyiunk érdekében. A kezünket rátesszük a hozott kelmékre és szövetekre, és kiárasztjuk Isten dicsőséges erejét. Ez pedig raktározódik a szövetekben, ahogy megvan írva a Szentírásban, és amikor elviszik az otthonokban, és a beteg testekre teszik, a kenet kiárad, megtöri és megsemmisíti az igát a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te szabadulást hoztál a számunkra, és te ezt a munkát bevégezted, mi pedig hittel ezt átvesszük, és használjuk a Jézus nevében. Amen.
Amen. A feltámadás erejét árasztom ki feletted a Jézus drága szent nevében. Halleluja. Foglaljatok helyet. Szeretettel köszöntelek benneteket, mivel holnap a pünkösdi ünnepet ünnepeljük, ezért a mai napon már megemlékezünk róla a mai alkalommal, az első pünkösdről, amikor a drága Szent Szellem kiáradt itt a földön, Isten ereje. Ennek az eseménynek az előzményeit nézzük meg. Már a keresztelő János, aki Jézus előfutára volt, már ő utalt a Szent Szellem keresztségre. Ha odalapoztok a Máté evangéliumhoz, a 3. fejezetében ezt el is tudjuk olvasni, ezt az igét. Tehát Máté evangélium 3. fejezet 11-es versében azt mondja keresztelő János: én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön, hatalmasabb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó, ő Szent Szellemmel és tűzzel keresztel majd titeket. Amen. A következő ige azt írja, hogy Jézus megkeresztelkedik a Jordánban, mert ezután az az esemény történt, hogy megkeresztelkedett Jézus a Jordán folyóban, ami az első Szent Szellem keresztség a Bibliában, amit olvashatunk, amikor Jézus betöltekezett a Szent Szellemmel. Ezt ugyanitt olvassuk a Máté evangélium 3. fejezetének a 16-os versében. Azt írja az ige: és Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijöve vízből, és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látta az Istennek szellemét alájönni, mint egy galambot, és őre áll szállani. És azt mondja a 17-es versben egy égi hang, aki a mennyei atya volt, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Halleluja! És bennünk is gyönyörködik a mennyei atya most mai időkorszakban. Tehát Jézus csak a Szent Szellem keresztség után tudta beteljesíteni a szolgálatát. Ott lett felkenve szolgálatra. Onnan indult el, és gyógyított, szabadított, csodákat és jeleket tett, amikor megkeresztelkedett a Szent Szellemmel. Addig nem tudott jeleket, csodákat tenni, hanem onnan indult el a szolgálata. És ha Jézusnak akkor szüksége volt arra, hogy a Szent Szellemmel megkeresztelkedjen, akkor nekünk is épp úgy szükségünk van rá. Azért, hogy mi is meg tudjuk tenni azokat, amiket Jézus tett, amiket Jézus cselekedett. A János 14:12-ben olvashatjuk az igét. Nagyon sok ige fog ma elhangzani a Szent Szellemmel kapcsolatban és Jézus cselekedetével kapcsolatban. Tehát János evangélium 14-es fejezetében a 12-es vers azt írja, azt mondja Jézus: bizony-bizony, mondom néktek. Ez a bizony-bizony azt jelenti, hogy figyeljetek rám, hogy mit mondok néktek. Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Ugye rá kell figyelni arra mindig, hogy mit mond Jézus, és azt mondja, hogy azokat is cselekszi majd. Tehát itt még akkor beszélt Jézus, amikor a földön járt. Akkor mondta el a tanítványoknak, hogy majd, amikor én nem leszek már itt, akkor ti is fogjátok ezeket a cselekedeteket tenni, sőt, még nagyobbakat is. Tehát, és még azt is mondja Jézus, hogy aki hisz én bennem, az is megteszi majd mindazt, amit én tettem. Sőt, még azoknál is nagyobbakat fog tenni és véghez vinni. Hogyan lehetséges ez? Azt mondja Jézus úgy, hogy majd én elmegyek az atyához, és megkapjátok a cselekvéshez, hogy meg tudjátok cselekedni, amiket én, megkapjátok hozzá Szent Szellemet. Tehát amikor Jézus itt járt testben a földön, a megfeszítése előtt, akkor felkészítette a tanítványokat arra, hogy mi lesz akkor, amikor ő elmegy az atyához. Megnyugtatta őket, hogy nem hagyja őket magukra. Nem hagylak titeket árván egyedül, hanem elküldi hozzájuk az atya ígéretét, a Szent Szellemet. János 14-es fejezetében maradunk, és a 16-17-es verset olvasom én az egyszerű fordításból. Azt írja itt az ige, és mondja Jézus: én pedig kérni fogom az atyát, és ő egy másik segítőt küld nektek, aki örökre veletek marad. Ő az igazság szelleme, akit a hitetlenek világa nem tud befogadni, mert ők nem látják és nem ismerik fel. Ti azonban megismeritek és felismeritek őt, mert veletek együtt fog lakni, sőt, bennetek él majd. Dicsőség az Úrnak, és ezt az ígéretet, amit Jézus elküldött az atyától, ez be is valósult, ez az ígéret meg is valósult, mert bennünk él, és bennünk is marad a Szent Szellem. Tehát a Szent Szellemnek többféle neve van. Ő a segítő, a vigasztaló, az igazság szelleme, a közbenjáró, nagyon sok neve van a Szent Szellemnek is. És majd mindjárt fogom is olvasni. Ahhoz, hogy a Szent Szellem kiáradhasson, ahhoz Jézusnak el kellett mennie a mennybe az Atyához, az Atya jobbjára kellett ülnie. A János 16.7-et olvassuk, 16-os fejezethez lapozzunk, ahol Jézus azt mondja, de én az igazat mondom néktek. Jobb néktek, ha én elmegyek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt ti hozzátok. Halleluja, dicsőség az Úrnak. És hogy mélyedünk bele az igében, mind jobban látjuk ezt, hogy amit Jézus ígért, amit a négy evangéliumban olvasunk, azok az ígéretek be vannak teljesedve. Beteljesedtek. Tehát a vigasztaló jelentése, vagyis a Szent Szellemnek több neve van, a vigasztaló jelentése azt jelenti, hogy pártfogó, szószóló, közbenjáró, védőügyvéd, segítő. Tehát többségét olvashatjuk is az igékbe, az írásban megtaláljátok az igéket hozzá. Jézus a tanítványoknak elmondta azt is, hogy mi lesz a Szent Szellem munkája az életükbe, és mások életébe is. A János 14.26-hoz visszalépve, én az egyszerű fordításból olvasom, ti odalapozhattok, nézhetitek, hogy nagyon szépen leírja, hogy mit fog tenni a drága Szent Szellem. Azt mondja, később majd azonban az a segítő, a Szent Szellem fog megtanítani titeket mindenre, akit az Atya küld hozzátok, hogy engem képviseljen. Ő majd emlékeztet titeket mindenre, amit nektek mondtam. Amen. Tehát Jézus helyett ma a Szent Szellem Isten földi képviselője. Tehát írja az ige, hogy később azonban, tehát nem azt mondta, hogy akkor, hanem amikor majd ő elmegy, akkor majd el fogja küldeni a segítőt, aki meg fog tanítani mindenre. Mindenre megtanít. És Jézust képviseli, azt írja. Jézus itt járt a földön, de ő elment az Atyához, és eljött a Szent Szellem, és képviseli Jézust. És azt is írja, hogy majd emlékeztet minket mindenre. Emlékeztet az igéjén keresztül. A János 16.13-at az egyszerű fordításból olvasom. Azt írja, hogy azonban eljön majd az igazság szelleme, aki bevezet benneteket a teljes valóságba. Mert nem a saját gondolatait mondja majd, hanem azt, amit az Atyától hall. Kijelenti majd nektek az eljövendő dolgokat. Halleluja! Tehát ebben az igében is látjátok, hogy mennyi mindent tesz a Szent Szellem. Ő az igazságnak a szelleme, az igazságot szólja. Bevezet bennünket a teljes valóságba. A miénk az úgy írja, hogy 16.23, hogy elvezett titeket minden igazságra. Tehát bevezet minket a valóságba, a valódi életbe. Mert ugye tudjuk azt is, hogy a föld az csak a mennyei királyságnak a képmása. Tehát minket a valóságba bevezet már itt a földön. A valóságos mennyei dolgokba, a szellemi dolgokba bevezet minket a drága Szent Szellem. És kijelentéseket ad nekünk, azt is ír, hogy kijelenti majd nektek az eljövendő dolgokat is. Tehát kijelentéseket, megértéseket kapunk. Tehát Jézus ezeket a bátorító ígéreteket tette a tanítványoknak, hogy továbbra is békességük legyen. Tehát bátorította őket, hogy majd az a Szent Szellem, ha eljön, akkor mit fog tenni. Hogy ne legyenek kétségbeesve, ne féljenek. És ezért is írja a János 14.27-es verse, az egyszerű fordításból olvasom, hogy azt mondja nekik, hogy én ugyan elmegyek, de a békességem veletek marad. Igen. A saját békességemet adom nektek, de másképpen, mint ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjatok, és ne féljetek. Dicsőség az Úrnak. Tehát Jézus teljességében bevégezte azt, hogy mi békességben éljünk, nyugalomban, hogy biztonságot adott nekünk azzal, hogy a Szent Szellemet elküldte. Hogy bízzunk meg benne, maradjunk békességben. Tehát ezt ő nekik ott akkor mondta, de ugyanúgy nekünk is mondja, hogy legyen békességünk folyamatosan. Aztán miután megtörtént Jézus szenvedése, kereszthalála és dicsőséges feltámadása, ő 40 napon át többször is megjelent a tanítványoknak. Még a mennybe menetele előtt arra kérte tanítványait, hogy maradjanak együtt, és imádkozzanak mindaddig, amíg el nem jön helyette a Szent Szellem, a vigasztaló, a segítő. Az apostolok cselekedeteihez lapozzunk, az első fejezetéhez, és az 1-5-ig olvasom először. Első könyvemet írtam, Teofilus, mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani. Mind a napig, melyen fölvitették, minek utána parancsolatokat adott a Szent Szellem által az apostoloknak, akiket választott magának. Akiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. És velük összejövén meghagyján nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Amen. És a 8-14-ig azt mondja Isten igéje, hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Szamáriában, és a földnek mind végső határáig. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában. Kik szóltak is. Galilea beli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, aképpen jön el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Akkor megtérének Jeruzsálembe a hegyről, mely hivatik Olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van egy szombatnapi járóföldre. És mikor bementek, felmenének a felsőházba, ahol a szállásuk volt, Péter és Jakab, János és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia, és Simon az Elota, és Júdás a Jakab fia. Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgésben az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atya fiaival együtt. Amen. Dicsőség az Úrnak. Tehát azt parancsolta Jézus nekik, hogy maradjanak együtt és imádkozzanak. Azt szinte minden évben elmondjuk, hogy lássuk azt, hogy mikor történt és milyen időszak volt. Húsvéttól pünkösdig, amíg eljött a Szent Szellem, addig 50 nap telt el, tehát az első pünkösdig. Ezt az időszakot két részre oszthatjuk. A Jézus feltámadását követően 40 napon át többször is megjelent a tanítványoknak, tehát az volt a 40 nap. A felemeltetéstől, amikor a felhőkön felemeltetett, ahogy olvastam, felemeltetéstől a Szent Szellem eljöveteléig pedig 10 nap telt el. Tehát a felemeltetésétől a Szent Szellem eljöveteléig 10 nap telt el. Tehát ez a 10 nap egy várakozási időszak volt, mielőtt kiáradt a Szent Szellem. Ez egy várakozási idő volt. Ez volt az egyedüli várakozási idő, de azt tudjuk, hogy ma már nem kell a Szent Szellemre várni. Csak ott kellett abba a 10 napba várni rá. Ma már nem kell, mert amikor egy újjászületett hívő kéri a Szent Szellemet, akkor azt azonnal megkapja. Lukás 11.13 írja, amit majd később fel fogunk olvasni. Tehát a tanítványok Jézusnak engedelmeskedve együtt, egységben, egy akarattal imádkozva várták a megígért Szent Szellemet. Az apostolok cselekedeteik második fejezetében az 1-4-ig olvassuk tovább. Azt írja Isten igéje, és mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. Tehát olvastuk már, hogy a 14-es versben, az első fejezet 14-es versében, egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben. Itt pedig azt olvassuk a második fejezet 1-es versében, hogy mindnyájan egy akarattal együtt valának. Tehát nagyon fontos az egység, amikor együtt vagyunk egységben, és együtt imádkozunk. Egy akaraton imádkozunk valamiért. Kettes vers. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala. És megteltek, és megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk. Halleluja! Tehát mindnyájan betöltekeztek Szent Szellemmel, és ennek jeleként az első jele az volt, hogy nyelveken imádkoztak. És ekkor imádkoztak először mennyei nyelven, ezen az angyali nyelven itt a földön. És ahogy olvastuk az igében, hogy ott volt Mária is, Jézus anyja, a testvéreivel együtt, aki szintén nyelveken imádkozott. És ezt nagyon sok helyen nem tudják a gyülekezetekben, mert nem figyelik meg az igét, nem látják meg benne. Tehát Mária is nyelveken imádkozott. Isten elküldte a Szent Háromság harmadik személyét. A Szent Szellem is egy személy, tehát a Szent Háromság harmadik személye, vagyis Isten szelleme eljött ide a földre. A Szent Háromság három isteni személyből áll. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. A Szent Szellemet a magyar Biblia kiadások többségében Szentléleknek fordítják. De a legjobb tudni azt, hogy az ember felépítése, hármas felépítése, ugye szellem, lélek és test, és ezért jó, hogyha látjuk a szellemet is, és hogy a Szent Szellem és nem Szent Lélek. Mert a más felekezeteknél, több felekezetnél úgy ismerik csak a testet, hogy lélek és test. Tehát van egy szellemi részünk is. Értitek ugye, amit mondtam? Jó. Tehát a Szent Háromságról olvashatunk az igében az 1 János 5.7-ben. Odalapozhattok velem. 1 János 5.7. Ahol azt írja Isten igéje, mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige, vagyis a Fiú, és a Szent Szellem. És ez a három egy. Ez a három egy. Halleluja. Tehát az első pünkösd óta Isten földi képviselője a Szent Szellem. Most nézzünk igéket arra, hogy a korai egyházban hogyan vettek Szent Szellem keresztséget. Mert lehet Szent Szellem keresztséget kérés által és kézrátétel által kapni, és ezt meg is nézzük az igében. Apostolok cselekedetei 2.38. Itt azt írja Isten igéje, hogy Péter pedig mondanékik, térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan, a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltörlésére, és veszitek a Szent Szellem ajándékát. Látjátok, már itt van ebbe, hogy a Szent Szellem megjelenti, amit Jézus mondott. Mert Péter ezt mondta, tehát az egyik tanítványa már ezt mondta, hogy térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltörlésére, és veszitek a Szent Szellem ajándékát. Halleluja! Tehát először meg van írva sorba, először újjá kell születni, majd azt követően lehet kérni a Szent Szellemet. Itt az apostolok cselekedeteiben, ha tovább megyünk, a 19-es fejezetében azt írja Isten igéje, 19.6-ban, és mikor Pál reájuk vetette kezét, száll le a Szent Szellem ő reájuk, és szólnak vala nyelveken, és profétálnak vala. Halleluja. Tehát itt is bemutatja Isten igéje, hogy a Szent Szellemnek a megnyilvánulása a nyelveken szólás. Dicsérjük az Urat. Tehát lehet a Szent Szellemet lehet kérés által, hogy kérem Atyám a Szent Szellemet, és ő odaadja, és lehet kézrátétel által is megkapni a Szent Szellemet. Lehet, hogy van több módja is még, én ezt a kettőt vettem csak ki az írásból. Egyelőre, úgyhogy hisszük azt, hogy Isten igéje igazság, és ez így van, ahogy megvan írva. Tehát amikor Pál, ahogy olvastuk az igében, amikor Pál rájuk tette a kezét, akkor töltekeztek be Szent Szellemmel. Ma viszont a legelterjedtebb módja a Szent Szellem keresztségnek, amit a Lukás 11.13-ban olvasunk fel mindjárt, hogy a Lukás 11.13 alapján való kérés, amikor az Atya odaadja azoknak, akik kérik tőle. Tehát a Szent Szellem azokban az újjászületett hívőkben él, akik Jézus befogadása után vették a Szent Szellem keresztséget. Tehát az Atya odaadja, aki kéri. Tehát Lukás 11.13. Nem olvasom el az egész részt, mert de nagyon szép, érdemes majd utána néznetek ennek a kis résznek, ami a 9-től 13-ig íratott meg. Tehát majd olvassátok el. Én a 13-as verset olvasnám. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ádati mennyei atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik. Amen. Tehát mi is adunk jó dolgokat a gyermekeinknek, de azt írja, hogy az Atya hatalmasabb, mennyivel inkább ad nekünk. Mert az Atya önzetlenül ad nekünk. Halleluja. Azt is tudni kell, hogy a Szent Szellem a testünkben lakik. Mi vagyunk a földi sátorháza a Szent Szellemnek. És ez a Szent Szellem egybeolvadt a mi szellemünkkel. 1 Korintus 3.16 azt írja, nem tudjátok-e, hogy ti az Isten temploma vagytok, és az Isten szelleme lakozik bennetek? Ennek van egy utalása a 2 Korintusban, 6.16-ban, és itt is van egy utalása a 6.19-es versben, hogy azt írja, hogy avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok. Halleluja. Tehát mi Istené vagyunk, ő alkotott meg minket, ő teremtett minket, a gyermekei lettünk, és a Szent Szellem bennünk lakozik. Tehát mi vagyunk a földi sátorháza, mi vagyunk a hordozója. És még azt is írja a Szent Szellemről Isten igéje, a Róma 8.11-hez, ha odalapoztok, azt írja Isten igéje, hogy a Szent Szellem ereje őrjáratot jár a testünk határain, és folyamatosan megújítja a földi sátorházunkat. Róma 8.11, ez a réma igém. Azt mondja, de ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő, ti bennetek lakozó szelleme által. Halleluja! Halleluja! És ugye Isten szeretete is a Szent Szellem által töltetett ki a szívünkbe. Tehát minden a Szent Szellem által történt. A szellem gyümölcsei bennünk él meg, a gyümölcse bennünk él. Az összes tulajdonságával együtt, azzal a 9 tulajdonsággal együtt. Tehát köszönjük az Úrnak. A Isten szelleme adott békességet is nekünk. Mindenben. És több jó dolgot tudunk elérni azzal, ha Isten erejét hagyjuk, hogy munkálkodjon az életünkben, mint hogy a saját adottságainkra támaszkodunk. Fontos, hogy erre figyeljünk. Tehát ne a saját elgondolásaink alapján akarjunk megoldani dolgokat, hanem inkább kérdezzük meg a Szent Szellemet. A Szent Szellem erejét fel kell szabadítanunk. Nem azért kaptuk a Szent Szellem erejét, hogy bennünk szunnyadjon, hanem hogy munkába álljon. Azért kaptuk, hogy munkába állítsuk a magunk is, és a mások életében is. Ezt gyakorolhatjuk imádság, kézrátétel és hitmegvallás által is. Amikor nyelveken szólunk, akkor is mindig történik valami a szellemi birodalomban, a szellemi síkon. Ha nem is érezzük, ha nem is látjuk, akkor is megtörténnek a dolgok szellemi síkon. Amikor imádkozunk valakiért, aki beteg, és nem történik semmi, ugyanaz az érzés, ugyanaz a látható dolog van, akkor is a Szent Szellem munkálkodik azon ügybe. Tehát azt kell elhinnünk, hogy az a láthatatlan Szent Szellem, amit nem látunk, de valós, az munkálkodik abban, amit mi kimondunk és imádkozunk. És bizony megtörténnek ezek a dolgok szellemiségon, még ha nem is látjuk. Lukács evangélium 4-es fejezetéhez lapozzunk. Lukács evangélium 4-es fejezetében olvassuk az igét, a 18-19-es igét. Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Halleluja! És nem csak Jézus mondta ezeket a szavakat, hanem ránk is vonatkozik. Nekünk is megvan ahhoz a hatalmunk, hogy felszabadítsunk embereket, mert engedjük a Szent Szellemet, hogy munkálkodjon, azt az isteni erőt, hogy munkálkodjon rajtunk keresztül, azt a kenetet, hogy munkálkodjon rajtunk keresztül mások fele. Mert ha kimondjuk az igét, a Szent Szellem ereje megindul rajtunk, a bensőnkből kiárad, és meg fog történni a változás. Tehát a Szent Szellem keresztség által lettünk a mennyei erőnek a birtokosai. Ez egy olyan hatalmas erő, ami képes eltávolítani az ellenség által okozott akadályokat és problémákat. Az igében azt olvastuk, hogy ez az erő gyógyulástól kezdve a szabadulásig mindenre kihat, ahogy olvastuk most az igében. Mindenre kihat. És ha mi hatalommal kimondjuk Jézus nevét, akkor az a természet feletti erő meg kell, hogy nyilvánuljon. Ahhoz, hogy áldottak lehessünk és áldássá válhassunk a földön, illetve Jézus cselekedeteit cselekedhessük, ehhez szükségünk van erre a szent erőre. És szükségünk van a Szent Szellem vezetésére is. Meg kell hallanunk a Szent Szellemet. És az utolsó igénk a Róma 8.14, Róma levél 8.14-es fejezete, Római levél 8.14 azt írja, mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Halleluja! Tehát a Szent Szellem a tanítónk, a támaszunk, a vezetőnk, ezért őre kell figyelnünk. Amen. Halleluja! Dicsérjük az Urat! Köszönöm, hogy meghallgattatok, és most átadom a szót Bor Ferenc pásztornak, aki hozott egy üzenetet az Úrtól, őt is hallgassátok nagy szívvel, szeretettel.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Kívánom, hogy a feltámadás erejét ismerjétek meg, és ő legyen át benneteket. Mai üzenet címe a feltámadás ereje. Ószövetségben nem találjuk azt a kifejezést, hogy Szent Szellem. Viszont megtaláljuk olyan formában, hogy Isten jelenléte, Isten dicsősége, az Úr szelleme, vagy Isten szelleme. Például az Úr dicsősége szerepel ott, amikor Izrael népe a pusztába vonult, és ugye felhőoszlop vezette a népet, és úgy írja a Biblia, hogy a felhőben megjelent Isten dicsősége. Hát az nem más, mint a Szent Szellem, és ahogy most az áróigét hallottátok, abban is ugye az van, hogy Isten fiait, az újjászületett gyermekeit a Szent Szellem vezeti. Ószövetségben más módon vezette őket, nem tudta a szellemük által vezetni, hanem fizikai módon. Tehát ezért volt a felhőoszlop, a tűzoszlop és egyéb más dolog. És a másik, amit így az Úr elém hozott, és ebben nem mélyedik bele, mert nem is kutakodtam ezen a téren, hogy a frigyládában is ott volt Isten dicsősége. A frigyládát nem volt szabad megérinteni. És egyik esetben, amikor szállították, szállítás közben a frigyláda el akart dőlni, valaki megfogta és meghalt. Tehát a frigyládában ott volt Isten dicsősége, azaz a Szent Szellem. A frigyláda meg hol volt? A Szentek Szentjében. Tehát, ha ezeket így összerakjuk, akkor mélyebb ismeretet kaphatunk erről. A Szent Szellem erejéről néhány igét szeretnék veletek megosztani. Hallottátok az imént az apostolok cselekedetei 1.8-as versből, hogy inkább odalapozok, hogy ne én idézzem, hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok. Tehát a mi természet feletti erőnk a Szent Szellemtől származik. A másik ide kapcsolódó ige az 1 Korintus 12-ben, van egy felsorolás a szellemi ajándékokról. Ezt elolvashatjátok 7-től 11-ig. 9 szellemi ajándék van, ami pünkösd óta működik a Földön. Igazából ez az újjászületett hívőknek az erőforrása. Ezek az ajándékok bármelyik újjászületett hívőn képesek megnyilvánulni. Nem csak a pásztorokon és a szolgálókon keresztül, híveken keresztül is. Ezért mondja az Úr Jézus azt, hogy tegyük a kezünket a betegekre. Illetve nem csak mi szolgálók, hanem bárki. És nem kell attól tartani, hogy most megtörténik a gyógyulás, vagy nem. Nem a te imádon múlik. Jézus végzi el. Tehát olyan hittel állj oda egy munkatársadhoz, egy ismerősödhoz, egy barátodhoz, hogy megkérdezed, hogy imádkozhatok, érted? És a munkát az Úr Jézus végzi el. Tehát nem a mi erőnkkel hozzá. Tehát ebben nyugodtak lehettek. Lukács 4.14. Olyan igéket gyűjtöttem ki, ahol a Szent Szellem ereje benne van az igében. Jézus pedig megtére a Szellemnek erejével Galileába, és híre menne néki az egész környéken. Tehát Jézus visszatért Galileába. Erről szól a történet, de a Szellemnek az erejével. Ez ugye a 40 napos kísértés után történt, ha időrendben össze el akarjuk helyezni. Az egyszerű fordításból olvasom a Róma 15.13-at. Isten, aki a reménység forrása, csordultig töltsön be titeket örömmel és békességgel, a benne való hitetek által, és így a Szent Szellem erejében a reménységetek is túláradóan bőséges legyen. Tehát itt is a Szellem erejéről van szó. Következőben a Pál szavait idézem az 1 Korintus 2.4-ben. És az én beszédem, és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédében, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában állott. Tehát Pál itt azt mondja, hogy a prédikálás az a Szellem erejével történik. 5. vers így szól, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Halleluja! Következőben is Pál szavait idézem. 1 Tesszalonika 1.5 és az első fele. Mivel hogy a mi evangéliumunk nálatok nem állt csak szóban, hanem isteni erőben is, Szent Szellemben is. Tehát még egyszer megerősíti azt, hogy a prédikálás, az evangélium üzenete az egy felkent dolog. Isten erejét hordozza. A Zsidó 2.4-hez lapozzunk. Bízom benne, hogy a szívetek felbozdul azon, hogy a feltámadásnak itt megváltjátok az erejét. Zsidó 2.4. Velük együtt tett bizonyságot arról az Isten, jelekkel meg csodákkal, sokféle erő megnyilvánulásukkal, és a Szent Szellem ajándékainak szétosztásával az ő akarata szerint. Tehát a jeleket és a csodákat Isten az ő szellemén keresztül teszi. Akár Ószövetségről van szó, akár Újszövetségről. Ószövetségben csak bizonyos embereken keresztül tudott Isten megnyilvánulni a szelleme által. Újszövetségben pedig minden újjászületett hívőn keresztül meg tud nyilvánulni. Nézzük meg a Filippi 3.10-et. És az első felét olvasom csak. Szemre van gyógyító kenet. Különösen a bal szemre. Hogy megismerjem őt, mármint Jézust, és az ő feltámadásának erejét, ez a Szent Szellem, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához. Tehát Pál kívánja megismerni a feltámadásnak az erejét. A Csia fordítás azt mondja, hogy a feltámadásnak a hatalmát. De egyszerű fordításból is elolvasom ugyanazt. Most viszont arra törekszem, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust, és hogy megtapasztaljam azt az erőt,
amellyel Isten feltámasztotta őt a halálból. Ezt kívánom nektek is, illetve mindannyiunknak. A Filippi 3.10-hez visszatérek, mert egy bővített fordításból kiírtam egy részletet. Pál ugye azt mondja, hogy megtapasztaljam feltámadásának erejét, amely túláradó és most a hívőkben tevékenykedik. Bennünk van a Szent Szellem. De hogyha nem állítjuk munkába, akkor ő nem fog erőszakoskodni. Meghagyja a szabad akaratunkat. Tehát nekünk kell művelésbe hozni a hit szavak vagy a hit cselekedetek által. És következik a Róma 8.11, illetve azt már hallottátok, nem fogom elismételni, hogy az a szellem, aki feltámasztotta Jézust a halálból, az képes bennünket is helyreállítani a testünket, az életünket és mindenünket, mert Isten a helyreállításnak a specialistája. Ez a szó, vagy ez az ige inkább azt jelenti, hogy életre kelt. Jézust is a Szent Szellem életre keltette. Bennünket is képes életre kelteni, természetesen a hitünk alapján. A Szent Szellem erejénél a görögben a dynamis szó áll, ami azt jelenti, hogy hatalom, képesség, csodatevő erő megnyilvánulása. Erő van az igehirdetésben. Ez vonza az embereket. A rideg vallás nem vonza az embereket, sőt, taszítja. A közösség, legyen az az Atyával, illetve a Szent Háromsággal való közösség, legyen az a gyülekezeti tagokkal való közösség, egy erőforrás. És azon túlmenően egy kiút a problémákból. Mert a feltámadás ereje képes megtörni a gonosznak az erejét. Isten rajtunk keresztül szeretne elérni nagyon sok embert, sőt, a világban minden embert. Az evangélium megosztásának különböző formái vannak. Akik elhívottak a szolgálatról, a pulpitusról beszélnek. A gyülekezet tagjai beszélgethetnek utcán, boltban, fodrásznál, ismerőssel, vonaton, bárhol. Ha nincs szókészségük, akkor foghatnak egy szóróanyagot, és vagy a kezükbe adják, vagy leteszik a buszülésre, és ott hagyják, vagy a kórházba. Ha megyek valamilyen ügyet intézni, jogosítvány például, akkor amerre csak van asztal, mindenhol teszek le valamit. Örömhíradót, vagy pedig van egy gyönyörű brossúránk, a hívószó. Ha nem ismeritek, akkor a pásztorotok ad nektek. Különböző kártyák. Eljött az az idő, amikor úgy éreztem, hogy fel kell magamat tankolni ezekkel a töltényekkel. Mint a katona, amikor a övébe berakja a töltényeket. Hogy adott esetben tudjam használni. Van a kocsiba, van a mellény zsebembe, a forgalmi engedélynél is vannak kártyák, sose lehet tudni, hogy mikor kell használni. Ha nincs nálunk töltény, hogyan tud Isten bennünket használni? Ön egy futár, vagy egy örömhíradót kap, hogy elfogad egy tisztelet példányt? Örömmel. Vagy amikor volt még asztali naptár, ugye ez most már elfogyott, az is egy kedvelt és mutatós kiadvány. Tehát, ha az embernek nincs még meg a kellő szókészlete, akkor lehet más módon is. De fel kell tölteni magunkat, fegyverezni magunkat ezekkel az eszközökkel, hogy kéznél legyen. Retikülben, kocsiban, mindenhol van nekem. Sőt, több nyelvű. Mert volt egy olyan szituáció, hogy Nagyberényből jöttem hazafelé, és ugye, ahogy mielőtt ráhajtunk a 65-ös útra, ott megállt egy angol vagy német autó, és tájékozódott, és segítséget kért. Ezeket a helyzeteket is ki kell használni. Neki hiába adok magyar nyelvűt, neki vagy angol kell, vagy német kell. Az is van a kocsiba. Tehát ezeket mind be lehet szerezni. Mert Isten bennünket akar használni, hogy elvigyük az örömhírt a világ végső határáig. És nem utolsó sorban említem a mai modern technikát, az internetet. Az interneten számos olyan evangelizációs alkalom fölkerül, most például a marcali alkalom, jövő hónapban, amit meg lehet osztani másukkal. Vagy célirányosan el lehet küldeni konkrét személynek, és megkérni, hogy te is küld tovább. És akkor ezzel elő tudjuk segíteni a marcali gyülekezetnek a növekedését, létszámbeli növekedését. Tehát Isten ezt várja el tőlünk, hogy tevékenyek legyünk. Azt is hallottátok, hogy a testünk Isten temploma, ezért Isten szeretné használni a testünket a saját céljaira. Nem a magunké vagyunk, azt mondja az ige. A nagy küldetésről ír a Máté 28:19. És ez nem csak a szolgálóknak szól, hanem minden kereszténynek. Máté 28:19 egyszerű fordítás. Ezért menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítványokká minden embert az egész világon. Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Ez a keresztséget jelenti egyébként. A menjetek az egy utasítás. És amikor Jézus utasít valakit valamire, akkor ahhoz megadja hozzá a képességet, és igazából ez egy felhatalmazás minden hívő számára. Felmerül a kérdés, hogy miért nem jutott el az örömhír üzenete a világ minden részébe. Azért, mert sok ember és sok keresztény önző, és a saját útját járja. Azt mondja az ige, hogy sok az elhívott, de kevés a választott. Jól idézem? Az önzésről annyit, hogy nem egyszerre szembesültem azzal, hogy amikor megjön az új örömhíradó, jövő hónapban lesz megint, nagyon új formában jelenik meg, egy új dizájnban, nagyon szép külalakban. Szóval láttam olyat, hogy amikor valaki vásárol örömhíradót, és a pásztor biztatja, hogy vegyél még, ha nekem elég egy. Ez sajnos önzés. Nem gondol a szomszédjára, az ismerősére, a munkatársára, vagy egyszerűen csak, ha nem akarja fizikálisan odadni valakinek, akkor dobja be a postaládájában, miután elolvasta. Ezt is bele kellett írni az örömhíradóban, mert ez nem mindenkinek természetes. Hogyha elolvastad, akkor legyél áldás ezzel valaki más számára. 2 Korintus 5, 14-15. Egyszerű fordítás. Ezt mind a Szent Szellem adta, ezeket a gondolatokat, amiket itt ma hallotok. 2 Korintus 5, 14-15. Mert bennünket Krisztus szeretete szorongat és sürget. Meg vagyunk győződve róla, hogyha egy ember, Jézus, meghalt mindenkiért, akkor valójában minden ember meghalt. Jézus pedig azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek. Igen, ő meghalt és feltámadt, hogy az emberek érte éljenek. Ez nagyon szépen elmondja, hogy ne a magunk céljait keressük. Legyünk készségesek, legyünk engedelmesek Isten elhívásának. Az előző tanításban hallottátok azt, hogy helyenként a Szent Szellemet vigasztalónak nevezi a Biblia. Egy érdekes bejegyzést találtam a Bibliámban, hogy a görög nyelv a vigasztalót úgy fogalmazza meg, hogy Jézus hasonmása. Ez egy nagyon-nagyon szép kifejezés. Visszatérve a nagy küldetéshez, az Istenről szóló örömhírrel kell táplálnunk az embereket, hogy megismerhessék és működtethessék Isten természet feletti erejét. Erről szól az apostolok cselekedetei 28 fejezete, illetve a 29. ami mai napokban íródik. Azt is hallottátok, hogy pünkösd volt az az első nap, amikor az újjászületett hívők nyelveken imádkoztak. Felfigyeltünk arra a pásztortársammal, hogy a bábeli történetnél van utalás az új szövetségbe a nyelvek imájára. És igazából tegnap a Szent Szellem adott erről egy világosságot, hogy mi az összefüggés. Hát az, hogy Bábelnél, amikor Isten összezavarta a nyelveket, különféle nyelveken szóltak. És mi történt pünköstkor, amikor először imádkoztak nyelveken? Ott is különféle nyelveken szóltak, és sokan a saját anyanyelvükön értették meg. Tehát a különféle nyelveken a kulcs ahhoz, hogy a két eseményt összekapcsoljuk. A mai tanítás hallgatása közben kaptam még egy igét, és ez lesz az áru ige, a Róma 8.26. Hasonlóképpen pedig a szellem is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a szellem esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásukkal. A görög azt mondja, hogy a Szent Szellem segít megragadni velünk együtt a megoldást valami ellen. Tehát az ördöggel szemben segít nekünk, hogy megragadjuk a helyzeteinkre a kiutat, a megoldást. Köszönöm, hogy meghallgattatok, áldott pünkösdi ünnepeket kívánok.
Köszönjük szépen a tanítást. Egy gondolatot szeretnék ehhez hozzáfűzni a nyelvek imájával kapcsolatban, amit itt a pásztor próbált elmagyarázni, hogy jobban megértsétek, amikor nyelveken imádkozunk, van, aki megérti, mit imádkozunk. Vagy van, aki elmondja azt, hogy te most ezt angolul imádkozod, vagy németül, vagy valamilyen nyelven, vagy arabul, tehát valamilyen nyelven szól a nyelvek imád. Tehát te nem tudod, hogy milyen nyelven imádkozol, egyedül Isten érti. De mivel az 1 Korintus 12 fejezet előjött itt a tanításban, ezért kell tudni arról, hogy mik a szellem ajándékai, és elmondom, és ebbe benne van, amiről most beszélek. Tehát a Szent Szellemnek az ajándékai, azt írja az 1 Korintus 12-ben a 8-as igétől, hogy némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a szellem által, másiknak pedig ismeret szava, ugyanazon szellem szerint. Egyiknek hit ugyanazon szellem által, másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy szellem által. Némelyiknek csodatevő erők múlnak munkái, némelyiknek meg profétálás, némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázata. De mindezeket egy és ugyanaz a szellem cselekszi, osztogatván mindenkinek külön-külön, amint akarja. Tehát a Krisztus testében, akik mi vagyunk, abban megvan az összes 9 ajándék el van osztva. Tehát próbálom rávezetni azt, hogy miről beszélek. De van olyan, hogy imádkoztunk nyelveken, és volt, aki megmagyarázta, hogy mit imádkoztunk nyelveken. Van olyan is. Tehát létezik. Akkor van, aki profétál, ugye a profétálás ajándéka működik nála. Akkor bölcsességnek szava, ismeret szava. Tehát ezek az ajándékok el vannak osztva a gyülekezeti testben. És örülünk neki, hogy létezik ilyen Isten országában, és ezek építenek minket, mert azt írja a 7-es vers, hogy mindenkinek azonban épülésre adatik a szellemnek kijelentése. Tehát nagyon fontos ezeket a dolgokat megérteni. Nagyon sokáig vívtam ezzel a szellem ajándékaival kapcsolatban, és elég nehezen jutottam el oda, hogy valamit megértsek belőle, hogy mit jelent. Mindenkinek biztos, hogy működik valami, csak nem tudunk róla igazából. De majd a Szent Szellem meg fogja mutatni. Hálákat adunk, mennyei Atyám, hogy a mai napon is neked szolgálhattunk, szólhattuk a te igédet, a te üzenetedet, és hisszük azt, hogy a szívekbe eljutott a te üzeneted, és kijelentéseket, megértéseket kaptak a mai nap folyamán a drága testvérek. Köszönjük az ő életüket, és köszönjük a te igédet, Atyám, amivel felemelsz minket. A Jézus drága szent nevében. Amen. 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 Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot, befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog, egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10.9.10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. fejezetének a 9.10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a Földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni. Kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus. Legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, úrrá teszlek az életem felett, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltom, te vagy az én gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő drága szent vére minden bűnömet eltörölte, és megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Jézus nevében. Amen. És azt mondja, tovább az ige, a Lukács 11.13, hogy a mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be. Drága mennyei atyám, a te igéd alapján, Jézus nevében, kérem tőled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel. Keresztelj meg a Szent Szellemmel. Köszönöm, mennyei atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ezért hitben vallást teszek, megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel, betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei atyám. Köszönöm, Jézus. A Szent Szellem örökké bennem, és velem marad, és elvezet minden igazságra. Amen. Halleluja. Köszönjük a drága mennyei atyának, hogy ő él, és itt van közöttünk, itt van bennünk, itt van fölöttünk, és körbevesz minket az ő szeretetével, jóságával és védelmével. Amen.